hét első napján, kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúttak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad. Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve, mindezt hírül adták a 11-nek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen, elcsodálkozott a történteken, és hazament. Ezek az evangélium igéi.
Krisztusban, kedves testvéreim, a mai éjszakán a pillantásunk nem csak ezeken a lángokon pihen meg, amelyeket majd újra kigyújtunk itt a húsvéti gyertyáról, saját gyertyáinkat, hanem nagyon messzire nézünk szét azoknak az olvasmányoknak a segítségével, amelyeket itt elolvastunk. A legelső egyenesen az idő kezdetéhez vezet, amikor az Isten a világosságot elválasztotta a sötétségtől, amikor megteremtette ezt a tágas, szinte fölmérhetetlennek látszó világot. Az az ember, aki valaha a Biblia szövegét papírra vetette, nem is tudta, hogy milyen óriási ez a világ. Mi már tudjuk, hogy a csillagok fényévek távolából ragyognak felénk, évekig, évszázadokig tart, amíg a fényük eljut mi hozzánk. És aztán magának a Földnek a gazdagságát is sokkal jobban ismerjük, mint az a régi ember. El nem fogyó ámulattal nézünk szét magunk körül ebben a mindenségben, amelyet az Isten alkotott. És milyen szép, hogy az ember olyan parányi része ennek a mindenségnek, de azért mégis a Biblia arról szól, hogy az Isten különös gonddal teremtett meg minket embereket. Egyedül minket teremtett saját képére és hasonlatosságára. Milyen érdekes ez, hogy a zsidók is elmélkedtek már rajta, hogy a pénzen a császár képe van, de ahány pénzdarabot vernek, az mind hasonlít egymásra, hiszen ugyanannak a uralkodónak a képe díszíti mindegyiket. Mi pedig emberek, milyen sokan vagyunk, és ahányan annyi félék, nincs két egyforma közöttünk, és mégis mindannyian Isten képmására teremtettünk. Mert olyan gazdag az Isten, hogy nem csak egyetlen képmása lehet, vagy van, hanem sok-sok ember sokféleképpen részesedik az ő életéből, az ő gazdagságából. És valamiképpen összetartozunk, már csak ezért is, mert mindannyian ugyanannak az Istennek a hasonlóságára teremtettünk, és ugyanakkor mégis különbözünk, nem lehet senkit pótolni közülünk. Mindenki más, mint a többiek. És azután ámulva, gyönyörködve figyeljük egymásnak a különleges értékeit, és hordozzuk egymás életének a terhét is. Milyen gyönyörű a Chartres katedrálison, amelyik középkori művészetnek egyik nagyon szép alkotása. A hatnapos teremtés történet ilyen dombor művekben ábrázolva van, ahogyan az Isten hat nap alatt megalkotja a világot. És olyan érdekes, amikor az ötödik nap történetét így megmintázta a szobrász, akkor nem a madarakat, nem a halakat mintázta meg, hanem Isten alakját emberi alakban, és mellette Ádámét, aki hasonlít rá. Ő még meg sincs teremtve, de az Isten úgy maga mellé fogja mégis, mint aki már előre elhatározta, hogy embert teremt. És azután mind a ketten előre néznek, és a tekintetükben benne van az öröm, amint látják a madaraknak a röptét, a halaknak a játékos mozgását a vizekben. És ez valamiképpen azt mondja el, hogy az Isten számunkra teremtette a világot. Már akkor is az emberre gondolt, amikor a sötétséget a világosságtól elválasztotta, vagy a világosságot a sötétségtől elválasztotta. Már akkor is, amikor az égre a csillagokat fölrakta, a napot meg a holdat, hogy világítsanak. És akkor is, amikor a földet benépesítette élő lényekkel, hogy az ember gyönyörködjék bennük, uralkodjék rajtuk, és azután az Isten gazdagságát, a látható világ gazdagságából fölismerje. Egy magyar költőnek, Babits Mihálynak a verse jutott eszembe, mikor ezt úgy végig gondoltam ma. Zsoltár férfi hangra az a címe ennek a versnek, csak az elejét olvasom. Tudod, hogy érted történnek mindenek, mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedér. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek, s korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kedves testvéreim, a legegyszerűbb ember is ilyen csodálatos valaki. A hajléktalan, akinek nincs hová lefeküdnie, a kallódó ember, aki fölöslegesnek érzi magát a világban, a tékozló fiú, aki a disznók moslékát is szívesen megenné, abból se adnak neki. Van hová hazamennie, és van kinek a gazdagságában, a saját gazdagságára rálelnie. Ha szétnéz a világban, elmondhatja magáról ezt, amit ez a költő mindnyájunkról elmondott. És milyen gyönyörű, hogy az olvasmányok sorában az üdvösség történetnek nagy, fontos eseményeire is utal a Biblia. Ahogyan az Isten a választott nép fiait, lányait kiszabadítja a rabszolgaság földjéről, mert nem rabszolgának teremtette az embert, hanem szabadnak, ami nem a szertelen szabadság, hanem okos rendnek az elfogadása, de mégis szabadság. Nem rabságra, nem rabszolgaságra születtünk, hanem szabadságra születtünk. És az Isten szabadító tettét ünnepelték húsvétkor a zsidók, és mindnyájan azt mondták, hogy a fiatal zsidó gyermeknek is úgy kell visszagondolnia a húsvét éjszakára, mintha maga is ott lett volna, vagy ott volna azok között, akiket a rabság földjéről az Isten kiszabadított. És aztán ott a második nagy szabadulás, amikor újra fogságba hurcolták Jeruzsálem lakóit, Júda lakóit, és aztán Asszíriába, Babilonba telepítették őket, messze, 1000 kilométerre a tejjel és mézzel folyó Kánaánból, ahova az Isten telepítette őket. Onnan is kiszabadítja őket az Isten. És azután nem csak a testüket szabadítja ki, hanem a lelküket is. A bálványimádásból, egy nagy kultúrának a nyomása alól kiszabadítja őket, hogy böcsüljék meg azt a kincset, amit ők őriznek, a 10 parancsolatot, a Isten nevének ismeretét, a világ teremtőjének a szeretetét. És kedves testvéreim, ennek a sornak a legszebb darabja a mi húsvétunk, amikor Krisztus föltámadására gondolunk. Az éjszakában, amelyik a nagypéntekre köszöntött, a nagy szombatra köszöntött, elgördül a sír elől a kő, és azután föltámad Jézus. Hogy ne csak valami rabszolgaságból szabadítson ki egy választott népet, hanem a halálnak, az Isten feledésnek a rabságából, a földnek a rabságából szabadítsa ki az embert. Ha Isten a maga képére, hasonlatosságára teremtett minket, ha Isten úgy szeret, hogy a világot is valójában a mi kedvünkre alkotta, akkor nem csak egy múló életre szánja az embert, egyetlen embert sem, hanem örök életre. Akkor a földi lét az nem egyetlen ajándéka az embernek, hanem valamiképpen csak arra jó, hogy fölkészítsen bennünket az Istennel való személyes találkozásra. Arra, hogy hazataláljunk hozzá, akár úgy, mint a tékozló fiú az atyához, akár úgy, mint ahogy Jézus is hazatalál az atyához, akkor, amikor a földi életben a küldetését befejezte, és még a utolsó kelyhet is, a fájdalomnak, a szenvedésnek, a halálnak a kelyhét is kiitta, és azután akkor az atya megdicsőíti őt, és neki adja azt a nevet, amelynek hallatára minden térd meghajlik, a földön, a mennyben és az alvilágban. A húsvét teljesíti be a Teremtő Isten tervét, a húsvét teljesíti be az Ószövetség Istenének a nagy ajándékait is, ígéreteit is, melyek meg annyi ígéret voltak a választott népnek az életében. És kedves testvéreim, ez a húsvét nyitja meg előttünk Isten szeretetének az igazi mélységeit. Úgy szerette Isten a világot, hogy a saját fiát adta, hogy ami megteremtett el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy az Isten szeretetében a bűnös is újjászülessék, a keresztség vizében újjászülessünk, a belévetett hit által újjászülessünk. És azóta ezt tudjuk mondani, az embernek igazi rangja nem csak az, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, hanem az, hogy meghalt érte Krisztus. Nem csak az emberiségért halt meg, hanem egyenként mindnyájunkért. Szent Pál, amikor az Ószövetségnek a második nagy parancsát idézi, hogy szeresd felebarátodat, mint te magadat, akkor arra a kérdésre, hogy kicsoda is az én felebarátom, akkor azt mondja, hogy az egy ember, akiért meghalt Krisztus. Mindannyian, a legelvetemültebb emberek is, emberek, akikért meghalt Krisztus. És ez a rangja az embernek itt ebben a világban. A világ nem változott át akkor, amikor a húsvét hajnalon Jézus föltámadt, de a mi szívünkben ennek az új életnek az ereje az igenis egy újjászületést, új teremtést jelent. És ebben a régi világban, amelyik egy kicsit megkopott, amelyik egy kicsit megfáradt az ember bűnei nyomán, ebben a régi világban az új teremtésnek a gazdagsága jelenik meg, és aztán a veszélyeztetettségében is gyönyörű, és hordozza az örökké valóság ígéretét, az Isten szeretetének egy-egy villanását már itt a földön megérezhetjük, egymás áldozatkészségében, nagy lelkűségében, mert néha egymás terhét is hordoznunk kell, de számíthatunk arra is, hogy a mi terhünket is hordozzák, akiket szeretünk. És azután megadatik nekünk, hogy egymás szeretetében, már itt a földön, valamit megérezzünk az Isten hatalmas szeretetéből. A hit, a remény és a szeretet közül Szent Páltól tudjuk, ez a szeretet a legnagyobb. A hit ideiglenes, tükör által homályban látjuk az Istent itt a földön, még a kinyilatkoztatás által is. És amikor eljutunk hozzá, akkor a hitnek vége lesz. Nem lesz többé szükségünk arra, hogy higgyünk, mert látva látjuk azt, aki megteremtett, azt, aki meghalt értünk. Reményre se lesz szükségünk többé, mert az beteljesül. De a szeretet az örökké való. Az a szeretet, amelyik már most, ha pislákolva is, de ég a szívünkben, az talál haza az ősforrásához, az üdvösségben, és az tölti be tartalommal az örök életet. Kedves testvéreim, erre gondolunk most. És így köszönjük, hogy minket is kiszabadított az Isten a bűnnek, a mulandóságnak, a pusztán e világra figyelő rövidlátásnak a rabságából, a keresztségünkkel. És most megáldjuk a keresztvizet, és aztán gondolunk azokra, akik majd a következő év során ebben a vízben, ennek a víznek a segítségével születnek újjá a keresztségben, a gyermekeitekre, esetleg unokáitokra. És aztán mi magunk pedig hálát adunk azért, hogy ennek a keresztségnek a részesei lehetünk, az evangélium tanítását hallva serdülhettünk, nőhettünk emberré, és aztán az életünkben, ha a világnak a gondjai közt élünk is, tapasztaljuk ennek a teremtő és megváltó Istennek a gyöngéd és hatalmas szeretetét. És azután megújítjuk azt a keresztségi fogadást, amelyet annak idején a szüleink tettek helyettünk, de amelyeket újra meg újra megújítunk éppen ezen a szent éjszakán, Krisztus halálának az ünnepe után, Krisztus föltámadásának az éjszakáján.